ez itt az Agyvihar 47. része. És 47-nél járunk? Ja, 47.
Aha, 47. Jó, most azon gondolkozom, hogy vasárnap rögzítettünk-e már adást.
Egyszer, mintha.
Én ja, akkor közvetlenül háztáigék után volt-e.
Valószínűleg, mert ő, Csigaz is úgy csinálta annak idején, mert ő is benne van ebbe a nem tudom, milyen valami gamer podcastet indítottak, nem tudom, hogy megye még, de sokszor volt, hogy felvettük ugye a háztáigéket vasárnap, utána ő nyomta azt a podcastet, én meg volt, hogy utána nyomtam még egy agyvihart, úgyhogy igen, a vasárnapokkal itt. Nem templomban voltunk, na, bevalljuk. Sajna. Közben egyébként realizáltam, hogy a Dunar Disturbet nem kapcsoltam be, úgyhogy azt is megtettem. Meg te is, igen, itt van velünk. Rami is.
Ah, szokásos vendég most már.
Szokásos vendég. Hát ő mindig itt van mellettem most épp. Egyébként most ilyen agyviharba illő dolgot csinál, éppen mappázik, mert ilyen papírokat rendszerezget. Majd behívjuk, hogy hogy sikerült neki a papírrendszerezés.
Tényleg hitelkártyával kapcsolatban nem kell neki follow-up?
Hitelkártya follow-up valami?
Lekéstem róla.
Hogy lekéstél?
Hát úgy, hogy kicsaptak. Nem mentem be aláíratni.
Ja, akkor nincsen hitelkártya.
Még nincsen.
Ach, szó.
Lusta voltam bemenni a bankhoz.
Na mindegy, nincsen hitelkártya. Na, Agyvihar 47, akkor mikrofonnak ezen az oldalán Benke Zsolt.
Itt pedig Horváth Robert, alias Strobi.
Így van, fontos. És akkor Vine-beljünk, mert hogy így használunk Vine-ebet is elvileg.
Ja, már régen volt ilyen tisztán Vine-eb téva.
Igen, mert ugye múltkor beszéltünk arra, hogy újra megnéztem én legalábbis, hogy a Vine-eb 5-öt. Te még ennek mindig nem vagy aktív felhasználója, és amiről...
Nem is leszek, és amiről beszélni fogok, abból ki is derül, hogy miért nem leszek.
Igen, pont azt akartam mondani, hogy a srácok ugye megígérték, most a Repulse-ról lesz szó egyébként, ugye megígérték, hogy a Vine-eb 5-ben ez le lesz fejlesztve, de nem azzal foglalkoztak, hanem a direct importot piszkálták valahogy. De ez így hónapok óta, tehát nem tudom, hogy milyen backend kalapálás mehetett ott, mert így a Vine-eb 5 az nagyjából semmit nem változott, mióta elindult. Azt mondjuk hozzá kell tenni, a szinkronizáció az impresszív, mert tehát itt azon javítgattak a fiúk, de te ugye Vine-eb 4 user maradtál, én most ugye Vine-eb 5-öt használok, mert az still better than Twilight, tehát így a 4 ez nekem nagyon, ugye ez az Adobe Air, azt én sose tudtam lenyelni. Na, de mi van a riporccal?
Én el vagyok vele. Na, az van, hogy tehát én, de ezt tudják a hallgatók, én vagyok az a fajta Vine-eb user, aki perverz módon élvezi a költségeknek a napi szintű, vagy akár 2-3 naponta történő bevitelét a rendszerbe, ezt igazából nem élem meg teherként. A büdzsém szerintem beállt egy tök jó költési szintre, tudom is tartani, leszámítva mondjuk a kaját, ami ugye a testsúlyban meg is látszik, meg mondjuk most volt egy ilyen kilengés, így a foci EB kapcsán kicsit az alkohol kategória az így megugrott.
Azért volt olyan őszintén, akkor Facebookon mostanában nem.
Jajajajajaj, nem. És tehát nyilván nem lehet foci meccset nézni egy sör nélkül. Aztán na, de nem ez volt a fő indok, hanem úgy már régen elemeztem, és így ránéztem a reports nézetre, hogy akkor hogyan is állunk, mégis melyik irány, vagy milyen irányba halad így a Vine-eb büdzsém, meg a pénzügyeim. Olyan nagy csúnyaságot nem vettem amúgy észre, viszont ahogy így végigmentem több kategórián, és így azt néztem, hogy azért jó néha így szembesülni az, hogy adott kategóriában mennyit költeszel, és ez egy ilyen kicsit ilyen pofáncsapás, hogy te hülye gyerek, hát adott dologra mennyi minden elment, azt mennyi másra fel tudtad volna hasznosan használni. Persze ez annyiból hülyeség, hogy adott költést, ha azt egy tervezés megelőzött, akkor nyilván okod volt rá, hogy elköltötted. Tehát például, mit tudom én, most legyen akkor egyszerű példa, kajára nekem okom volt, hogy eltöltöttem, elköltöttem rá X összeget, meg hát az mondjuk, ez hülye példa, mert abból nagyon nem tudsz megspórolni, jó, meg lehet, de nem olyan egyszerűen, de mondjuk legyen akkor, mit tudom én, előfizetéseknek a kérdése, vagy alkalmazásokra mennyit költöttél, inkább az egy jobb példa, és így összeszedett, hogy mondjuk egy év, két év, nekem most már azért van, pont azt néztem, 2011 óta használom a YNAB-et, tehát azért az már egy elég szép adatmassa, és akkor abból azért így kijön érdekesség, hogy tehát mondjuk így adott költséghelyen 500 ezer forint elment ebbe az idő tartamba, akkor azt nem lett volna jobb másra költeni, vagy abból vehettél volna egy meket. Tehát maga az, hogy hogyan ösztönzöd magad, vagy ez a keretezés, ez szerintem fontos lehet. Nyilván így utólag okos az ember, csak és akkor kiukadunk oda, hogy én azért szeretem továbbra is a YNAB 4-et, mert ez a report, ez így mondjuk legyen évente egy ilyen review-d, mikor átnézed, hogy adott kategóriákban mennyit költöttél, és ez alapján így át tudod gondolni szerintem azt, hogy akkor most tényleg ez jó irány, oké, élveztem, átgondoltam, tudatosan költöttem adott kategóriában, viszont mi lenne, ha ezt az összeget most, vagy következő évben mondjuk teljesen másra fordítanám, és hogy le tudok-e mondani arról az adott dologról, amire ezt költöttem. Te esetedben ugye ez az alkalmazások rendszeresen, de van, akinél mondjuk a dohányzás, akkor említettem tényleg például alkohol, kóla, édesség, egyéb dolgokban, például ez így a leszokásban lehet, hogy ez tud segíteni, mármint akinek ezzel problémája van. És még a másik az, hogy trendeket is nézegettem, hogy vajon hogyan alakulnak költések, és például a kajával azért vagyok gondban, mert ott nem tudom eldönteni, hogy most drágultak az élelmiszerek, vagy többet kajálunk itthon. Ha most csak a testsúlyomnak vagy testsúlyunknak a változását nézem, akkor előfordulhat az is, hogy többet kajálunk, bár szerintem sokkal tudatosabban eszünk most, mint mondjuk egy 3 évvel ezelőtt. Viszont lehet, hogy emiatt pont drágábbak is azok az élelmiszerek, amiket veszünk. Nem tudom, tehát ezt így nehéz ennyi időtávlatában már összehasonlítani.
Én még az élelmiszerrel nagyon nem szoktam így foglalkozni, hogy tehát van ugye élelmiszer kategóriád, amiben elmegy a pénz, hogy most azon belül ott mire ment, hova ment, miért kezdett el nőni, azt szerintem nagyon nehéz megmondani. Még az az igazság, hogy a testsúly növekedés egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy többet eszel, tehát az azt is jelenthető, hogy szarabbul eszel.
Igen, ezt erre is csak azért mondom, hogy egy kicsit ellentmondást van, hogy szerintem jobban kajálunk, tehát nem biztos, hogy a mennyiség vagy bevitellel van gond, hanem mondjuk drágább élelmiszereket veszünk, tehát ezt így nehéz, ennyire azért nem bontom le én se, hogy most akkor kenyeret külön veszem, mondjuk azt pont nem eszünk annyit, de sajtokat például az lehet, hogy egy drágább tétel. Meg amit rendszeresen mondtam is, hogy tényleg ebben nem kell azért ennyire belemenni, hanem amire kíváncsi vagy, ugye az szerintem lehet, hogy múltkor említettem, hogy nekem van most egy víz kategóriám, amiben kíváncsi vagyok arra, hogy palackos vízre mennyit költünk. De ezt most csinálom egy 3-4 hónapja, nem hiszem, hogy ebből rendszert fogok csinálni, de ja, tudom már, split kategóriz kapcsán beszéltünk róla. De jó látni, mert így tudom nézni azt, hogy tényleg akkor egy kiragadott dologra mennyi pénz megy el.
Igen, ilyenkor jött, hogy a nyártónak helytelen kérdés, hogy hány víz.
Hány víz, igen. A főnökömtől pont múlt héten tanultam meg, hogy a hány az egy ikes ige, és akkor tehát
hányik.
Nem hány, hanem igen.
Hányik víz. Na mindegy. Egyébként nekem annyit jutott eszembe most ugye a reportsról, ugye, hogy én nem használom most a YNAB 5-ben, nincs, tehát így a YNAB 4-ben ez érdekes volt, meg nekem is ugye voltak olyan dolgok, amikben hát nem azt mondom, hogy segített, de érdekes volt látni, hogy mondjuk mennyit tolsz el bizonyos dolgokra. Azt egyébként így update-ként elmondom, hogy az alkalmazásokban szerintem kezdek most már így megjavulni, mert tényleg így, nem is tudom, mikor vettem utoljára valamilyen appot, aminek ilyen durva ára volt.
Mondjuk vége is van ennek a nagy app boomnak, nem?
Nem feltétlenül mondanám, hogy vége van, mert talán inkább az, tehát az változott ebben, hogy rengeteg olyan appot vettem, ami ilyen specifikus dologra volt jó, viszont mivel ugye most a jegyzetfüzetet használok, ezért így rengeteg dologot használok ugye a jegyzetfüzetben, tehát ilyen különböző time trackerök, meg egyéb szarokat ugye kiváltott a jegyzetfüzetem, akkor mindenféle to-do lista app, meg egyéb dolgok szintén ugye a jegyzetfüzetben történnek szinte, majd ugye erről is beszélünk ma még egyet, és tehát nem nagyon bogarászom ezeket a productivity dolgokat mostanában. Lehet, hogy ez változni fog, nem tudom, de így ebből a szempont. Ja, meg hát ugye azt hozzá kell tenni, hogy most jött az Apple-től ez a subscription dolog, amivel olyan vegyes érzelmeim vannak. Tehát így arra kell ugye gondolni, hogy sőt, egész sok alkalmazást csinálja most már, amiket eddig így mondjuk nem feltétlenül gondoltam volna. Például a Text Expander, ugye, ami most már havidíjas alkalmazás lett, ugyanígy az iTranslate app, amit így szerettem, meghasználtam, így az is váltott erre a subscription modellre, ahol sokan ugye azt mondják, hogy hát, de az drága, meg ez, de egyébként meg jobban belegondolsz abba, hogy na várj, akkor most így havonta kell fizetni, hát mondjuk 2-3 eurót, ami nem egy nagy összeg, de azért sok cappuccino összegyűlik, és úgy elgondolkozol rajta, hogy akkor kell nekem a Text Expander például, tehát így van rá szükségem, főleg ugye iOS környezetben, ahol így nem működik eleve olyan jól a cucc. Úgyhogy például a Text Expander-t azt nem frissítettem. Ugyanígy egyébként rengeteg ilyen apró kis utility-ből jöttek ki új verziók, amikért hát így nem voltam hajlandó fizetni, az igazság, úgyhogy talán emiatt is van kevesebb költésem mondjuk így alkalmazásokra. De amit akartam egyébként mondani egy a Vine-ből kapcsolatban, hogy én azért nagyon reménykedek benne, hogy nem azt fogják csinálni a srácok, hogy megfogják úgy a Vine 4-nek a teljes koncepcióját a trendekkel, ahogy ebben a formában jelenleg ugye te is használod, és átimplementálják a Vine 5-ben, hanem én szeretnék látni az valami intelligenciát is a trendek részben. Tehát például ezt a dolgot, ugye, amit mondtál, hogy te trackeled az ásványvíznek a árát, ezt én simán tudnám olyan funkcióként látni, hogy jó, egy pici AI kell mögé, de mivel ugye webapp ezért most már tudják az e-mail címedet, tudják azt, hogy ki vagy, tehát van ott egy identitás ugye a user mögött, és ezt ki lehetne úgy használni, hogy például most csak mondtam valamit, vagy mondok valamit, ha te trackelsz mondjuk egy bizonyos kategóriát, akkor azt a YNAB Trends mondjuk így kezelje speciálisan. Tehát akkor mondja azt, hogy jó, akkor mondjuk egy ilyen weekly update-et küldök arról, hogy ezen a héten hogy álltál. Mert ha magadtól nem nézed meg, akkor ugye én például nagyon szeretem a Withings-nek van itt egy ilyen Smart Body Analyzer-nek hívják egyébként egy sima digitális mérleg, amit ugye mi használgatunk itt Ramival, ugye ez ugye Wi-Fi-vel használható, és ugye csatlakozik simán a netre, és én például szoktam tőle kapni minden, tehát így a mérlegemtől szoktam kapni minden hétfőn egy e-mailt, hogy ezen a héten ilyen meg ilyen volt a súlyod, és ez tök érdekes, tehát ilyen dolgok, ezek a proaktív e-mailben küldött trendek szerintem sokkal jobban működnek, mint amikor te ténylegesen ránézel, mert nem emeli ki olyan szinten nekem legalábbis nem emeli olyan szinten ki a dolgot, mint az, hogy kapok egy e-mailt mondjuk minden héten, hétfőn, és akkor na figyelj, ezen a héten ilyen volt az ásványvízre, vagy ha tényleg mondjuk dohányzol, és akkor a cigiről le akarsz szokni, és trackeled ugye ott a Vine-ben ezt a dolgot, akkor ezen a héten ilyen volt mondjuk a cigifogyasztásod, és akkor lehetne mondjuk kevesebbet, vagy tehát valami proaktív tippet adna a Vine, persze ez az is kell ugye, hogy konkrétan mondjuk ahogy a célokat ők megcsinálták a büdzsében, szerintem egy hasonló akár ezt a célok funkciót kiegészíteni olyanokkal, hogy a trendeken belül mondjuk megadhatsz esetleg olyan célokat, hogy le akarsz szokni valamiről, vagy kevesebbet akarsz enni valamiből, vagy kevesebbet akarsz valamiből fogyasztani, vagy le akarsz állni bizonyos dolgokkal, vagy szedje össze az előfizetéseid, tehát kicsit intelligenciát adni a büdzsé mögé, ami ebben az esetben szerintem, az igazság, hogy nem láttam még ilyet, egyedül amit hallottam, hogy Otto mondta a Mintnek van egy Mintnek hasonló funkciója, de az se tűnik annyira okosnak. És azt hiszem, ő is említette ezt, hogy ezek a szoftverek...
Nincs ilyen, igen.
Nincs, tehát ezek a szoftverek szerintem lehetnének sokkal intelligensebb, és az igazság, intelligensebbek, és az igazság, hogy a Vine-ben most így látom ezt a mondjuk azt, hogy lehetőséget, mert ugye mivel ők webapp lettek, tehát így ugye ez egy service most már ugye a YNAB, simán a trendeket ugye össze lehet szedni. Ezt egyébként offline is meg lehet oldani, ugye az Apple csinálja, tehát ott is vannak, ugye a Siri az teljesen offline kezeli ezeket a dolgokat, nem feltétlenül attól függ, hogy hol fut az app, de ha már ennyire újrakezdték, ugye, mert a YNAB-nek nem csak ez volt a lényeg, hogy egy előfizetéses lett a cucc, hanem teljesen újrakezdték, tehát újra a YNAB-et az egy teljesen újraélt alkalmazás, akkor én szeretném azt látni ebbe a fejlesztésbe, hogy nem csak visszahoznak régi funkciókat, mert eddig azt csinálták csak, tehát így a jó büdzsében vannak új funkciók, az a goals, ez nem rossz, kicsit asszisztál ugye a büdzsében, de az az igazság, hogy ez is elég buta. Tehát így a céloknál, ami nekem nem tetszik a YNAB-ben, hogy beállítottad azt, hogy mondjuk minden hónapban te fizetsz, nem tudom, 3800 forintot mondjuk mobil internetre, és akkor, amikor még a múlt hónapból össze van gyűlve mondjuk egy adag, valamilyen oknál fogva nem kellett kifizetni, vagy esetleg nem lett ez valamiért átvezetve, akkor nem csesztet a büdzsé azzal, hogy ebből a hónapból félret egy 3800 forintot, mert ez a cél, hanem, ja, itt van 3800 forint, látom, hogy fel van töltve a keret, akkor nem csesztetlek ilyen narancssárga értesítésekkel, hogy tölts fel ezt a kategóriát is, tehát ilyen szinten buta most a YNAB szerintem, hogy lehetne itt rengeteg dolgot szerintem proaktivitásban legalábbis fejleszteni.
Pedig ezt az elején, mintha tudta volna, hogy csak a hiányzó összeget akarja beletenni, vagy mikor én próbáltam a YNAB 5-öt, akkor úgy tűnt, mintha ilyet láttam volna. De egyébként ebben annyira egyetértek veled, hogy itt van egy csomó cucc egyébként, és meg ugye már régóta a Big Data korszakát érjük, és mindenhol csak azt látom, hogy gyűlik az adat, de senki nem kezd vele semmit. Kivéve talán mondjuk a bár nem azért a Health Kit el is azért ott is lehetne több mindent kezdeni, de nekem kicsit visszautalva, nekem van a Fitbit karkötőm most, amit így tesztelek párhuzamosan a többször megénekelt Xiaomi, azt hiszem úgy kell ejteni, mindig elfelejtem, mert egyszer rosszul ejtettem, karkötőmmel, és a kettő közt már látok annyi különbséget, hogy az egyik ugyanígy, mint amiről te beszélsz, küldi a heti review-t, hogy na, akkor ennyit mozogtál, ennyi kalória, ilyen átlagos alvás időtartam, stb. Míg a másik az meg csak van, és így gyűjti az adatot, és semmire úgymond nem késztet, nem ösztönöz. És akkor ennek még egy tovább lépési szintje ugye az Apple Watch, amiről szintén beszéltünk, hogy az meg frankon cseszeget. És ezek a metódusok igazából szerintem nem kell megint feltalálni a vizet, csak az alap az majdnem, hogy ugyanaz, hogy nézzünk trendeket, aztán abból adjunk ötleteket. Bár a YNAB kapcsán lehet, hogy itt azért vannak mondjuk jogi korlátai a dolognak, mert ha már ő tanácsolna valamit, akkor az már pénzügyi tanácsadásnak minősülhet esetleg, és akkor az meg nagyon vékony jég, abban lehet, hogy nem akarnak belemenni. Nem tudom, most csak így tippelgetek, vagy lehet, hogy a pénzügyekben nincs meg erre az igény, nem tudom.
Szerintem meg lenne az igény. Én itt jogi ügyeknél max olyat látok tényleg, hogy így, amit ugye mondta, hogy pénzügyi tanácsadás szintén akár, vagy mondjuk az, hogy hát de a YNAB mondta, és akkor be lehet őket perelni. De nem ilyen szint, tehát nem ilyenekre gondoltam, hanem én megmondom neki, hogy figyelj, ezt a kategóriát szeretném figyelni, és akkor ha több, mint valamennyi összegyűlt, akkor küldj egy alert. Tehát ilyen alap
dolgokra gondolok. Ja, értelek én, csak ugye sokszor hülye biztosra kell ezeket a rendszereket csinálni, és ahogy betették a mikróba a macskát megszárítani, szóval érted. Most csak tippelgetek.
Az az igazság egyébként, hogy nem feltétlenül hiszem, hogy ez probléma lenne. Tehát rengeteg ilyen egészségügyi alkalmazás van, például ugye iOS-en is, ami fogyjál le velünk meg, edzél velünk meg akármit, tehát ott is meg lehet sérülni, úgyhogy szerintem még az talán veszélyesebb, mint a YNAB-ben azt mondani, hogy figyelj, akkor ne zabálj annyit, vagy nem tudom, vagy ne kölcsön.
Vannak is disclaimer üzenetek mindenhol.
Hát jó. De egyébként most, ha így ugye rátértél egy picit az egészségügyi dolgokra, így a Health App ugye, ami hasonló az iOS-en, ugye, tehát gyűjtöget rólad mindenféle cuccot, az Apple Watch is, meg a telefon is, meg vannak ugye alkalmazások is, 1000-1 millió, ami a súlyodat tudod vele ugye követni, akkor a különböző élelmiszer bevitel, aminél ugye van a kalóriaszámlálás, meg akkor van a, nem az a lényeg, hogy mi a kalória, hanem csak az, hogy mit ettél, tehát rengeteg módszer van erre, ezeket ugye mind tudja a Health App követni. Az Apple az mondjuk proaktívan nem csinál semmit, tehát ők csak annyi, hogy az Apple Watch-nál van ez az activity kör dolog, ugye, ami lényegében abban segít, hogy mennyire voltál egy nap aktív, és hogy akkor próbálkozik így tippeket adni, meg jó, valamilyen szinten annyi proaktivitás van, mert próbálj egy feljebb vinni az Apple Watch is, ugye ezeket a activity köröket, ugye minden héten egyre több aktív kalóriát próbálja beleégetni. Viszont vannak olyan appok, amik tényleg azt mondják, hogy oké, akkor én vagyok egy teljes dashboard, ugye, ami a HealthKit alkalmazásban, vagy a Health alkalmazásban, ugye a HealthKiten keresztül kiszivattyúz mindenféle információt, és akkor én proaktívan azt mondom, hogy te ennyit meg ennyit csináltál a héten, és akkor ezt meg ezt a tanácsot fogom neked adni. Rengeteg ilyen cucc van, csak az a baj, hogy nagyon buták. Tehát ugye a legutolsó, amivel találkoztam, ez a ráadásul még béta is, ez nagyon felkapott volt most az ilyen mekesebb, vagy ilyen Apple nerdebb környékben, így, amiket én is így nézegetek, ugye Twitteren az emberek így sokan beszéltek róla, kipróbáltam, és igazából ez semmit nem tud az app, ugyanaz, mint a HealthKit, vagy ugyanaz, mint a Health alkalmazás, hogy összeszed róla adatokat, aztán megmutatja egy dashboardon. Tehát ez így, nekem ez így nem sok mindent mond. És az az igazság, hogy egy olyan app van még, amit most el is kezdtem egyébként használni így fogyáshoz, az a Lark, ami...
Pont ezt akartam is mondani, hogy az nagyon jó.
Teljesen másképpen működik, ugye, mint egy ilyen dashboard app. Lényegében annyi az egész, hogy egy ilyen, elmondhatjuk azt, hogy egy AI van ugye az alkalmazásban. Lark, ő egy robot, ami követi azt, hogy te mit csinálsz, mekkora a súlyod, mit eszel, mennyit alszol.
Mennyit alszol, igen.
És az is egyébként, hogy mennyit alszol, tehát nem érdekli az, hogy te hogy aludtál, meg milyen a mély alvási ciklusaid, meg, vagy legalábbis lehet, hogy ha használsz ilyen, mit tudom, ilyen alvásfigyelő cuccot, akkor lehet, hogy azzal is, tehát igazából nem, tehát az alvás részében nem mentem még bele, de egyébként nagyon proaktív a dolog, tehát most én így előfizettem rá, rohadt drága egyébként, mert havi 20 dollár, tehát szerintem kicsit el vannak szállva az árával. De most egy
hónapot, de várj, ez eddig ingyenes volt.
Ingyenesen használhatod, csak van benne egy ilyen fogyási
program. Ja, maga a program amit. Aha.
Ami, hát nem tudom hány hetet ígér, egy hónap ugye 20 dollár, ami szerintem rohadt sok érte, de egyébként meg tetszik benne, hogy ilyen több proaktív a cucc. Tehát meg az, hogy nem kell kalóriát számolni, mert ez a kalóriaszámlálás, ez megint olyan, hogy így csináltam én is egy időben, hogy akkor mennyit öttem, meg mit öttem, meg stb. És akkor volt egy csomó adatom arról, hogy ezt meg azt tettem, de igazából nem volt semmi, ami megfogta volna, hogy na figyelj, akkor ez így túl sok. Itt meg ugye tetszik az, hogy nem kell kalóriát számlálni, megkérdez, hogy mit ettél, ugye most is kitöltöttem itt az előbb, hogy ettem, mit tudom én, kenyeret, meg volt benne sonka, meg paradicsom, meg ittam ezt, meg mit tudom, milyen vaj, meg akár, tehát be tudod neki ilyen szinten írni a dolgokat, de nem érdekli, hogy mennyit ettél belőle, hanem annyit mond, hogy ettél a paradicsomot, király a zöldség. Láttam, hogy írtál be sonkát, milyen sonka volt, tehát feti vagy líni, feti volt, jó, és akkor ne egy ilyen zsíros sonkát, mert az processzált, fúr, meg, tehát így próbál proaktív lenni, ami egyébként nem rossz, mert tehát erre van szükséged szerintem, nem arra, hogy most így látod, hogy úristen, tegnap elégettem 1500 kalóriát, és bevittem 2000 kalóriát, és akkor, tehát nem ilyen egyszerű szerintem a dolog, hogy bevittél ennyi kalóriát, és akkor elégetted, hanem ez azért ugye biológiai folyamatok vannak, ugye ez nem gép vagyunk abból a szempontból, úgyhogy ennyire leegyszerűsítve működjön a dolog, és ezt tetszik egyébként a Lark-ban, hogy nem így kezeli, tehát ezt írják itt sejük a weblapon, hogy szerintük a fogyás nem arról szól, vagy nem muszáj fogyással, csak így egészséges életmód, vagy csak így a mindfulness eating nem arról szól, hogy mennyit viszel be, hanem mit viszel be, és ők ugye arra fókuszálnak.
Hát meg arra is figyel, hogy mit tudom én, ettél egy beírott, hogy reggelire ettél egy croissant, és akkor írja azt, hogy ez jó indítás reggelre, mert tele van szénhidráttal, és akkor felpöröksz tőle, de mi lenne, ha ezt legközelebb kicserélnéd egy almára, mert hogy az kevesebb kalória, tehát úgy ösztönöz, hogy közben nem csak a negatívat kapod, hogy na ezt is elszúrtad, hanem tényleg mint egy ilyen kis egy ilyen pozitív kis tréner lenne, meg én azt, mikor használtam, én azt röhögtem benne, hogy tényleg a karkötőm alapján ugye tudta, hogy mennyit aludtam, hogyan aludtam, és akkor beszólt ilyet, hogy figyelj, Tegnap kevesebbet aludtál, mint amennyit szoktál, ezért figyelj ma rá, hogy esetleg éhesebb leszel, mert a fáradtság miatt jobban kívánod a kaját. És ez rohadt jó dolog szerintem. Egy bajom volt vele, hogy egy csomó kaját nem tudtam úgy tehát megadni neki, amit értelmezni tudja. Most nem töltött káposztára gondolok, mert azt nem szeretem, de most nem jut eszembe konkrétan, de voltak olyanok, amit így egyszerűen csak a magyar piacon értelmezhető kaja. Például a töltött káposzta.
Ezt egyébként mondták ők is, hogy ha ilyen kaja van, akkor próbáljuk meg inkább a hozzávalókat beírni. Uh-huh. Tehát, hogy töltött káposztát ettél, akkor mit tudom én, ilyen hús, meg káposzta, meg ez, és akkor valamilyen szinten, hogy a hozzávalókat találja meg, ugye, mert ő a hozzávalókkal foglalkozik egyébként, tehát hiába írod be neki, hogy mit tudom én, törött káposzta, ugye mész, hogy törött káposzta, akkor nem kezd vele semmit. Viszont azt tudja, hogy mi a káposzta, mi a darált hús, meg ilyenek. Uh-huh. Ez ilyen szinten lehet kezelni, amikor én próbálom is így beírogatni neki. Egyébként, jó, azt hozzá kell tenni, néha így ismétli magát, tehát keveset aludtál, ja, igen, majd próbálj meg figyelni, ezt így elég sokszor láttam benne már. Uh-huh. Viszont ma volt egy tök jó érdekes, ugye szokta dobálgatni, hogy mennyire vagy aktív egy nap. Tehát így nem grafikonozik neked mindenféle hülyeségekkel, hanem néha így feldob egy ilyen apró grafikont, hogy a múlt héten, vagy egy átlagolt hétvégén legtöbb esetben ilyenkor már aktívabb, vagyis ugye mutatja, hogy hány perc aktivitás volt adott pillanatban, és ugye én ma pontot járok, hogy így eddig valami 8-9 perces aktivitás mutatott, de egyébként reggel mondtam neki, hogy ma ilyen elfoglaltabb napom lesz. Tehát ugye agyvőr felvétel, meg az előbbi adminisztrációs szarokat csináltam, ugye ülök a gép előtt egész nap, és ugye...
Ja, meg a kalendárt is nézi, azt hiszem, ugye?
Vagy... Nem, azzal nem foglalkozik. Nem? Nem, de megkérdezte reggel, hogy akkor most én elfoglalt leszek, és mondtam neki, hogy igen, elfoglalt leszek, ugye volt egy ilyen opció, hogy ki választom azt, és később, mikor ezt, tehát most az előbb, mielőtt agyviharoztunk, így gyorsan dobtam bele egy ilyen kis dumálást, mutatta is, hogy igen, most kicsit inaktívabb vagy, de reggel mondtad, hogy elfoglaltabb vagy, ilyen az élet. Tehát így tetszett benne ez a lazábban kezelni a dolgokat, nem az, mint az Apple Watch, ugye az activity dolog is így, jó, nem csesztet, hogy most így most nem úgy hittem, ez volt, ő csak információkat dobál neked, és rád hagyja, hogy döntsd el, hogy akkor most mit tudom én, 10 alkalommal álltál fel egy nap mondjuk óránként, és még 2 van, tehát akkor ő feldobja azt, hogy még 2 órád van, és megvan a napi ülési, felállási kör valamit, vagy ha több kalóriát égettél, mondjuk, mint ahogy a felállással, meg a többivel állsz, akkor az dobálgatja neked, de ez csak ilyen notifikáció, tehát ez engem annyira nem inspirál, vagy nem ösztönöz. De egyébként meg úgy jó nézegetni, nekem is ki vannak a rapúgy az activity körök, hogyha szarul állok, akkor elmegyek sétálni. Tehát abban legalább így ösztönöz. De egyébként így nem. Tehát pont, ezt csak azért mondom, hogy az Apple-nél mondták most a legutolsó keynote-on a WWDC-n, hogy az activity körök azok mennyire inspirálják az embereket, és hogy ez mennyire jó ötlet volt. Igen, van, akit inspirál, meg hallottam én is olyanokat, hogy én csak az activity alkalmazással tudtam lefogyni, mert az mennyire inspirált, és az mennyire király volt. Az a baj, hogy egy idő után ilyen immunis lesz erre, tehát hogyha ignorálod, ugye, akkor feljönnek az értesítés, ja, persze, jó, hagyja. És akkor így, tehát oda kell erre is figyelni, és nekem ebből a szempontból az Apple Watch-on az Activity app az, nem azt mondom, hogy nem vált be, mert odafigyelek miatta, tehát ha nem használom, akkor valószínűleg ennyit sem mozognék, mint most, de nem kezdek el ugrálni a szoba közepén, mert az Activity app éppen most nem tudom hány kalóriánál jár, ugye a napi kalória, vagy a aktív kalória égetésben. Inkább csak így óvatosan próbálom kezdeni. Viszont a Lark az meg ugye, mivel dumálni kell vele, így jobban odafigyelsz, hogy na akkor most tényleg ezt nem kéne enni, vagy esetleg írsz egy tudót abból, hogy amúgy jó, mert egyszer ki van ebbe a program részében ilyen kaja ajánlatás is, tehát nem csak arról szól, hogy így ennyi aktivitás volt meg ezért, hanem láttam, hogy mondjuk zsíros kaját ettél, akkor próbálj meg jobban odafigyelni, mondjuk egyél. Jó, hogy nekem most pont a tojást ajánlottam, amit egyébként nem eltek, úgyhogy most így sokat nem segített, de ugye próbál ilyen alternatívákat ajánlani, ami jó, mert egyébként ezt nem kapom meg sehonnan, tehát egyébként nem ajánlanak ezek az appok soha szinte semmit, tehát így sok zsírt eszel, aha, és akkor mi van helyette, tehát így kellene az okosabb intelligencia, úgymond mögé, az ilyen dashboard appok után szerintem még van élet.
On the fly, én fel is installáltam a Larkot. Kicsit megváltozott azért, tényleg rámentek erre a pro irányra.
Nagyon egyébként, tehát mondjuk olyan szinten,
hogy... A foodlog is, és azt nézem, hogy csak akkor működik, ha pro vagy.
Azt nem hiszem, mert az... Én tegnap fizettem, előtte is beírtam egy kaját, mielőtt előfizettem, úgyhogy működnie kell elvileg. Nem, az alap lárk az működik, csak most belerakták ezt a pro funkciót, ami annyit csinál, hogy akkor egy ilyen fogyás programot dob rád, és akkor elvisz abba az irányba, hogy akkor na, tényleg weight tracking, meg tippeket ad a különböző dolgokra.
De bagos, mert a súlynál a tizedes jelet nem engedi bevenni.
Hát én súlynál automatikusan kapom a mérlegről, úgyhogy ezért jó,
hogy bocs.
Wittings Body Analyzer-t venni.
Amúgy ezzel már régóta szemezek, de bevallom férfiasan, sajnáltam rá azt a pénzt, amennyibe kerül. Hát, csak azért, hogy Wi-Fi-n keresztül szinkronizálva legyen a testsúlyom.
Hát nem azt mondom, hogy én így nem bántam meg egy picit, hogy megvettem. Mondjuk mi ugye azért vettük, mert nem is tudom igazából, és én vettem
egy mérleg.
Kellett egy mérleg, de nem is azt, hanem van benne ez a funkció, ez a lakásban a széndioxid szintet, hogy szellőztetned kell. Én emiatt akartam még megvenni, ugye, mert van ilyen király, ez így szól, hogy mikor szellőztes meg azért. De csak annyi kírja, hogy akkor mit tudom, van egy bizonyos szint, ami egészséges, és akkor egy grafikon kapsz, hogy akkor éppen most, mit tudom én, ennyi meg ennyi százalékon áll a széndioxid szint. De egyébként ezt úgy írták a weblapon, hogy értesítéseket küld, hogyha váltam, itt soha nem kaptam értesítést arról, hogy figyelj, gyökér, ennyi a széndioxid szint, menjél nyisd ki az ablakot. Így nyáron mondjuk ez nem érdekes, de télen azért úgy, mikor hideg van, és így reggelente ugye kinyitod az ablakot, akkor ugye azért valamennyiben segít, tehát így igen, bűrös van, de így elfelejted az ablakot kinyitni. Én ezt mondjuk váltam volna, hogy valami értesítést kapnék erről, de egyébként így annyira nem éri meg az árát szerintem. Tehát súlyt azt méri, ugye abban kényelmes, hogy tényleg nem kell ugye beírogatni a telefonra kézzel azt, hogy mekkora volt a súlyod, mondjuk jó, hát ez elég white people problem, de mindegy kényelmes. Méri a pózusodat, de az ugye nekem megint nem érdekes, hogy ebből vagy sajtom van egész nap, szintén méri, kírja a testtömegindexedet, de azt, hogy ki lehet számolni, sőt azt hiszem ki is számolja a health alkalmazás, úgyhogy megint felesleges. Én igazából tényleg csak arra használom, hogy a súlyomat automatikusan ugye dobálja át a telefonra. Annyit talán, hogy 4-5 embert azt hiszem meg tudja jegyezni, tehát ilyen profilokat lehet létrehozni, és akkor pózus, meg súly, meg ízői alapján így, ha rász, akkor tudja, hogy ki vagy. De ebből a szempontból nem rossz, de egyébként tényleg elég drága. Úgyhogy ha valaki fogyni akar, akkor nem kell aggódni, mert ha van egy sima mérleg, ugye megkérdezi a lárk is, tehát amikor a lárkkal dumálsz, ő megkérdezi, hogy akkor akarsz súlyt logolni, és akkor feldobja neked, és akkor beírod. Tehát nem annyira bonyolult úgyse.
Ja, közben megnéztem, végigpötyögtem, és csak az activity meg sleep tracking, ami alapból bent van a lárkban.
Hát akkor ja, elő kell fizetni. Mondjuk az az igazság, hogy én nem is tervezem használni. Tehát szeretnék lefogyni, de nem akarok utána még további örök előfizető maradni, miközben ugye már mondjuk, ha tényleg most sikerül leadni mondjuk 10 kilót, akkor továbbra is a lárka abba hozkodni, mert azért kell egy kis energiabefektetés, hogy most jaj, megint akkor le kell jönni, mit tettem, stb.
Indítónak tök jó.
Ja. Na mindegy, szerintem kanyarodjunk vissza egy picit a Vine-re.
Ja, a Vine-re.
Trendekről átmentünk egy picit. Még a Vine-ről annyit talán, hogy ugye múltkorban fikáztam, hogy milyen szar a Vine-ot, meg hogy nem tett. Nem az, hogy szar, rosszul mondom, nem fejlesztették a Vine-ot annyira, mint ahogy én azt vártam. Annak ellenére maradtam előfizetőjük, mert most egy kicsit ilyen szűkebb anyagi lakásfelújítás, meg egyéb dolgok után vagyunk, és egy kicsit ilyen szűkebb anyagi helyzetben vagyok én is, meg Rami is, bár ő még mindig nem Vine-ezik, meg azt mondta, hogy őt is stresszeli, és onnan jutott eszembe egyébként a téma is, hogy a Vine-eb és a stressz, tehát hogy a Vine-ebnek a használata mennyire okozhat valakinek stresszt, vagy mennyire éppen oldhatja a stresszt. Mert Rami ugye azt mondta, hogy neki nagyon stresszelős a dolog, te azt mondod, hogy neked pont oldja a stresszt, én szerencsére pont a kettő közé estem, ugye én ilyen korreláció vagyok, aki nek az okos stresszt, ugye, hogy be kell írnom, hogy mikor mennyit költöttem, meg jaj, elfelejtettem, de viszont mikor rendbe rakom ezt a dolgot, akkor tök jó így, hogy átlátom azt, hogy akár a legutolsó forintig mennyi a pénzem, és akkor tudok rá tervezni. Az igazság, hogy ugye tényleg pont voltunk ajánlani, volt itt Pécsen egy ilyen fényfesztivál, ami tegnap este volt, kinéztünk, és ugye bementünk a Jókaiba kajálni egyet, és pont előtte pár nappal most csináltam a Vájnebet, és így eszembe jutott, hogy úristen, most akkor tudunk mit tenni, vagy most hogy lesz itt? Tehát most akkor megint majd lesz egy 10 000 forint a kajálás, és akkor tudok így félretenni, és így, ja, így belefért, mert így még emlékeztem rá, hogy ja, igen, ott még volt egy kis lóvé, azt rászállom erre, és akkor mit tudom én ebből, meg ebből ki tudok szedni. Úgyhogy csak így gyorsan fejbe igaz, nem néztem rá a Vájnebre, de még emlékeztem rá, hogy nagyjából hogy állok pénzügyek, és mondjuk ez a része viszont tényleg stresszoldó, hogy így tudod, hogy rendben van tehát tudod, hogy úgymond a tervezés része az rendben van, de az a része, hogy trekkelni kell, az viszont engem nem nagyon, vagy annyira nem tetszik. És az igazság, hogy csak játszok itt a gondolattal elég régóta, hogy ugye mivel már most megvan ez a paypassos kártyám, ugye, amivel kurva egyszerű fizetni meg minden frankó, azóta, hogy húzgálom mindenhol, és ugye volt az az ötletem, vagy van az az ötletem, hogy mi lenne, hogyha minden hónapban félre tennék magamnak X összeget a Vájnebben, ami költőpénz, tehát nem kell ezt máshogy hívni, élelmiszer, tankolás, ilyen éttermes dolgok, appvásárlás, egyéb cuccok, amik így minden nap történnek. Ezekre használnám mondjuk azt a számlát, ugye, ami a PayPass-os kártyához van bekötve, azon fix összegnek mondjuk valahány 10 000 forintot átutalok minden hónapban. A maradék meg ugye, ami a másik számlámon van, az meg ugye az a pénz, amivel terveznem kell, tehát akkor az lenne az, hogy tudom, előfizetések, meg különböző szarságok, amiket ugye be kell fizetgetni, meg mindenféle ugye hosszú távú dolog, amire gyűjtesz, és akkor az lenne úgymond a tervezés része, és egyelőre nem léptem meg, mert most pont úgy vagyok, hogy így még kell azért figyelgetnem, hogy még élelmiszerre, meg mondjuk tankolásra, meg egyéb dolgokra, hogy költök pénzt, de viszont szeretnék eljutni oda, hogy akkor ezzel ne kelljen foglalkoznom, mert akkor pont segítene abban a Vájnebnek ugye az a funkciója, hogy több accountra tudod bontani, hogy akkor nem írogatnám mindenféle vásárlás után, hogy akkor jó, most ezt vettem, azt vettem, hanem azt mondanám, hogy a büdzséjében akkor van egy költőpénz kategória, azt ugye elrakom a minden hónapban mondjuk egy összeget, mondjuk 100 000 forintot, akkor az a 100 000 forint a szabadon felhasználható, és az a számla, ugye, ami ahhoz a 100 000 forinthoz tartozik, akkor az mindig fel van töltve ugye olyan szinten, hogy ne kelljen trekkelnem, tehát látom, hogy mennyi pénz van rajta, de ne kelljen olyan szinten trekkelgetnem. És most ezen a gyalgatok, még egyelőre nem járok itt, ez ugye régebben volt egy ilyen flow néven futó ötletem, de most már ugye fizikailag is meg tudom ezt csinálni, mert két számlával ezt így el lehet játszani, hogy így működjön. És akkor igazából azzal a pénzzel nem is foglalkozok, tehát az félre van rakva, max egy ilyen reconciliation csinálok, vagy reconciliation-t, hogy két hetente megnézem, hogy nagyjából mennyi van mondjuk azon a számlán, lenullázom, és beigazítom ugye a balanszot, és akkor a Vájnebb is tudja, hogy igen, akkor költöttél pénzt ebbe a kategóriába, de egyébként nem figyelni olyan részletesen, hogy élelmiszerre ennyi, tankolásra ennyi, emelre annyi. Azért nem léptem ezt még meg, mert most ugye pont én is úgy vagyok, hogy így kell a pénz, meg tényleg tehát az utolsó forintnak most így meg van határozva, hogy mi a célja, és egyelőre nem mehetem meglépni, mert most még kell az a mondjuk azt, hogy felügyelet a Vájnebtől, ami ha bár nem tetszik, hogy trekkelgetni kell, de mégis még azt, hogy biztonságot ad ebből a szempontból.
Ha jól emlékszem, egyébként MM-nek a módszere az hasonló, nem? Ők hitelkártyával csinálják ezt a most már feleségével, hogy mindig van egy fix feltöltött összeg, és akkor abból gazdálkodnak, és azt igazából nem nagyon trekkelik. Illetve ugye ő kerekítget. Tehát elméletileg van rá példa, hogy ez működik, ez a módszer.
Működik, mert csináltam én is, csak az a baj vele, hogyha így el vagy kicsit szaladva, akkor mégis ugye részletezni kell. Igazából ez csak arról szól szerintem, hogy milyen részletesen figyeled azt, hogy a mindennapi költéseid azok hova mennek.
Én most... te már felújítás után vagy, én meg ugye előtte, fogalmazzunk így, én pont most gondolkozom azon, hogy hogyan fogom tudni rávenni a háztartás másik kereső felét, hogy valami ilyen szinten szigorúan és tehát az én részemet látom, hova megy el, mennyi megy el, miből tudunk gazdálkodni. A párom részét nem látom, hogy pontosan mire megy el. Nagyjából tudom, mert ezt átbeszéltük, de most szerintem szükség lenne egy olyan fajta pénzügyi szigorra, ami azt garantálja, hogy nem fogunk elcsúszni így semmelyik irányba, és valahogy rá akarom venni arra, hogy legalább gyűjtse össze a blokkokat, én beviszem, beírom, stb., és viszont nem akarom, hogy stresszt hozzon a rendszerbe ez a megoldást, már nem részemről, hanem mondjuk az ő részéről, és pont egy hasonlón gondolkozom, mint amit most te vázoltál, hogy lenne egy X összeg, amit mindenki arra költ, amire akar, ami tényleg nem 5-10 ezer forint, hanem azért nagyobb léptékű, viszont a többiről meg tudnunk kell, és be kell osztani, és látni kell, hogy hova megy, mert tehát egy ilyen nagyobb projektnél szerintem kell ilyen fegyelem.
Igen, mondjuk pont ez nekem is eszembe jutott, mert abból a szempontból, hogy a hétköznapi költésnél ugye most, hogy Rami nem használja a YNAB-et, így nincsen probléma. Viszont olyan dolgok, hogy mondjuk egy lakásfelújítást, én tényleg nem tudom, hogy ő például mennyit tette erre félre, vagy ha egyáltalán van neki félre rakva. Most itt néz rám. De olyan dolgoknál tényleg, mint egy lakásfelújítás, vagy akármi, ott tényleg szerintem érdemes vezetni azt, hogy most ő mennyit tett félre, én mennyit tettem félre, mert ott azért úgy van pislogás, hogy neked mennyi van, hát még nem raktam félre, vagy nem tudom.
És például tök érdekes, most én nem barátnőm akarom sározni, vagy ilyesmi, miért tenném, csak hogy mennyire másképp állunk a dolgokhoz, hogy megyünk nyaralni. Nekem ez már egy tétel gyakorlatilag január óta a YNAB-ben, és így kis apró részletekbe, augusztusig kivezetve összejön az összegre. Ő meg pont fordítva csinálja, hogy kvázi, jó, lehet, hogy azért, mert tudja, hogy én így csinálom, mindig az, hogy kvázi én előfinanszírozom az ő részét is, és ő meg utólag visszatörleszti nekem. Tehát, hogy ez így mennyire fordított gondolkodás, holott ezt lehetne párhuzamosan is csinálni.
Jó, hát ilyen nálunk is előfordult, vicces módon felőlem, mert előfordult, hogy én voltam az, aki még így dolgott is akkor, sőt, most ugye hűtőt vettünk, abba is az volt, hogy akkor még én adtam a végén bele, mert nem terveztem bele. Elég héten is lett vásárolva, úgyhogy így előfordult. De úgyis nem, mit akartam mondani. Ehhez a témához illő volt, az is.
Tervezés, ja, de igen, stressz.
De tervezés, stressz. De egyébként ez hasonló, mint amikor van egy fizikai inboxod, amiben nagyon szeretnek mások pakolni cuccokat, de mikor te ott vagy egy papírral, akkor ezt hova tegyem? Tehát, ez most csak onnan jutott eszembe, hogy az előbb időt, ami két darab papírral, és így ez anyámnál rendszeres, hogy figyeljél már, írd már fel, hogy majd holnap szóljál nekem, hogy majd tehát így te vagy a csávó, aki emlékeztet mindenkit, és ez nagyon jó egyébként, hogy van egy fizikai inboxod, és akkor meg tudod mondani másoknak, hogy figyelj, dobd be óra, majd megnézem, és ezt ők így megtanulják, hogy ja, igen, neked van ilyen, és akkor mindenféle szal tudod bele górálni, és ezt egyébként szokták is csinálni, nem csak ő, hanem más is. Úgyhogy ez is szerintem hasonló, mint a YNAB esetében, hogy igen, te vagy az a csávó, aki tervezni szokta előre, és akkor majd te foglalkozol vele, és akkor ja, nekem nagyjából van rá ennyi, majd te lerendezed.
Na most ezzel adtál nekem egy jó ötletet, hogy lehet, hogy azt kellene bevezetnem, hogy mit tudom én, nálunk a konyhaasztal, most ebben az albiban ez a konyhaasztal most egy olyan központi hely, ahol gyakorlatilag kezdődik, meg végződik egy nap, mondhatjuk így. És lehet, hogy oda rendszeresítenem kellene egy ilyen fiókot, vagy egy ilyen gyűjtő ládikát, amiben tényleg így bele lehetne szórni a számlák, blokkok, minden, stb. És akkor azt is, mint egy inbox feldolgozni, és tényleg akkor csak annyi lenne a feladat, hogy abba bele kell dobni, majd én a feldolgozást megcsinálom, csak hogy legalább képbe legyek. Bár mondjuk sokszor ott csúszik el a dolog, hogy már eleve a boltból nem kerül el hazáig a blokk, és úgy nehéz trekkelni a dolgokat.
Hát, ja, nem tudom, ezt a trekkelős részét, ezt hogy lehet jól megoldani, tényleg azért az ő együttműködése is kell ahhoz, hogy mondjuk te felírd azokat a költéseket, amiket mondjuk barátnő csinál, de mondjuk az egyébként tényleg jó ötlet, hogy tehát van egy inboxod, most egyébként nem kell máshogy hívni, ez egy inbox, ugye, amit leraksz mondjuk te is a konyhába az asztalra, vagy az ebédlőben az asztalra, és akkor bármi bejövő cucc van, legyen az egy számla, vagy legyen az egy egyéb dolog, azt csak beledobálja valaki, és akkor majd a másik feldolgozza. A másik feldolgozza mondjuk azért jó, mert ezzel egyébként azt is rá kényszeríted arra, hogy gondolkozzon rajta, hogy mi a franc az, aki beledobta, de nem feltétlenül kell ki feldolgoznia. Ja, ez egy működő
úgy is, hogy mondjuk egy kulcsot beledobsz, amivel annyi a feladat, hogy le kell másoltatni, és vidd már el a másolóhoz, tehát ilyen apró triggereket is akár, én ezt most úgy is el tudom képzelni, most ahogy így átgondolom, hogy hogyan lehetne ezt a mindennapokba beépíteni, és akár mondjuk egy rutint kialakítani rá, hogy este is, meg reggel is ránézni az inboxra, hogy na, akkor van-e ott esetleg valami, amivel nekem feladatom van.
Hát egyébként nem hiába mondja ugye David Allen is, hogy maga az inbox ugye az egyik legjobb tool így a GTD-ben. Ezt egyébként nagyon szeretik mások is, tehát ugye valahogy az inboxnak egyébként másnak is megvan a varázsa, hogyha nem feltétlenül GTD-zik, de azt nagyon szeretik, hogy így beledobálok mindenféle szart, mert ott gyűjtögetni az ugyan fun. Az ilyen király, csak ugye már feldolgozni nem olyan frankó.
Igen.
Az senkinek nem tetszik, sőt ugye mikor felkerül ugye a GTD, így másnak mindig az a legnagyobb problémája, hát de azt át kell nézni, pedig pont ez a lényeg, tehát a process része, ugye, és szoktam is így hallani másoktól is, hogy hát ott ülsz másfél órát mondjuk így egy zsákpapírról is feldolgozod, de kell, tehát most hiába tart másfél óraig, az a gondolkodási folyamat az kell, mert ha nem akkor csinálom meg, akkor fogok éppen erre a lépésre rátérni, amikor majd így vagy mondjuk az, hogy már késő van, vagy esetleg az adott projekttel foglalkozok, viszont én azt nem szeretem, hogy ez mondjuk lehet, hogy a GTD miatt van, így valószínűleg az szoktatja rá az embert erre, de én azt nem szeretem, hogy valami ott van így félrerakva, és akkor az, nem tudom, mi a franc van, hanem így igen, jött egy e-mail, van benne valami, és akkor nem tudom, mit kell vele csinálni, valami probléma, de így jaj, és akkor jön az, amit ugye a GTD könyvnek a legelején is ugye el lehet olvasni, hogy így a fejedben jár a dolog folyamatosan, és ugye nem, mert ugye nem figyeltél rá, oda nem volt meg a engagement a cucca, és ugye ez a probléma.
Most még ezt tovább gondoltam, ezt az inboxot, ha mondjuk ezt az IKEA-s három, amilyen neked is van, az a három fiókos, van nekem is egyébként egy olyan, meg még...
Az jó egyébként, csak menni kell az aljára ilyen gumitalpat, mert nekem csúszkál össze-vissza az
aztán. Meg még 6 millió másik embernek valószínűleg van ilyenje. Mit tudom én, legfelső a párodé, második a tied, a harmadik meg olyan, hogy közös. És ha ez most van egy olyan vízióm, ha mondjuk ez szem előtt van, akkor valamelyik felet előbb-utóbb zavarni fogja, ha onnan nem fogynak el az elemek. Már csak amiatt is, hogy mondjuk hülyén néz ki, hogy tele van, érted. Tehát magyarán ez egy plusz trigger lehet esetleg, hogy így ilyen elintézendő dolgokat oda beleszórogatni. De most csak hangosan gondolkozom, nem tudom, hogy ez mennyire.
Szerintem már ha hangosan gondolkozol, akkor én hangosan reagálok, hogy szerintem az pont nem jó stratégia, hogy szétszeded a három polcot három inboxra. Nálam ez úgy van, hogy a felső inbox, a második az ilyen feldolgoztam, de valami projekthez tartozó papír, vagy bármi, ugye, amivel dolgom van, tehát oda csak olyan dolgok kerülnek be, amikkel már valami next action az van a reminders-ben, és csak hogy könnyen elérjem. Tehát, sőt, van is itt egy mappa egyébként, be van rakva ez a action support mappám, ami ugye David Allennek nagy kedvence. Én annyira nem használom, mert nincs sok papírom, de egyébként meg tök jó, hogy a második polcon tudom, hogy azok feldolgozott dolgok, oda csak be kell nyúlni, hogyha jön velem szembe egy to-do, ami például most vissza kell küldenem egy levelet, ami még egyébként most pont itt van az inboxomba, de át fog kerülni a második polcra, hogyha majd a to-do fel lesz dolgozva, akkor tudom, hogy igen, valami papír, akkor valószínűleg a második polcon. És ez szerintem a közös inboxal is tök jól tud működni, hogy a felső polcba, tehát ne kelljen azon gondolkozni, amikor valaki beledob valamit, hogy jó, ez a felső az övé, az alsó az övé, hanem csak beledobom, aztán amikor már a második polcra van rakva valami, akkor azzal, tehát az már fel van dolgozva. Tehát ha azt mondom neked, hogy figyelj, szaladj már a postára, és fizesd be mondjuk a XYZ csekket, vagy add fel ezt a levelet, akkor sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ott van a második polcon a kész cuccok között.
Ja, ez jogos, tényleg. Egyszerűbb a vezetése úgy, hogyha tényleg beleszórod, feldolgozod, és akkor utána delegálsz. Ja, na, megint egyébként csak nem kell megtörnia.
az alsó polcot nem is használom, és most gondolkozok is rajta, hogy lehet ki is kéne szedni a felső polcot belőle, mert így felesleges, és akkor az alsó polc
a nagyobb hely van.
Persze, akkor több a hely. Meg nem csúszkál el annyira, mert egyébként ebbe az inboxba az a rohadt idegesítő, hogy csúszkál. És már ha így beszélünk róla, hogy ha hardware szinten, én kérdeztem egyébként Hamaldom Okost, ugye, aki a magyar GTD franchise-nak a vezetője, hogy Magyarországon lehet kapni valahol ezt a GTD, tehát ez a David Allen féle rendes fém, nehéz anyag van benne, nem csúszkál el inboxot, amit ugye ő használ, és ez az ilyen három falú kis doboz, ami ugye nyitva van, és azt mondta, hogy ugye régen ezt árulták a gettingthingsdown.com-on, de ugye most már nem lehet kapni. Ő azt mondja, hogy baszogatja vele David Allent, hogy hozzák ezt a dolgot vissza, más nem, majd megpróbálja ő Magyarországra ezt valahogy behozni. Azt mondta, hogy egy éves timeframe-et jósol neki. Uh-huh. Úgyhogy...
Itt akkor van egy piaci rés.
Igen, ez jó lenne, ugye, mert régen a gettingthingsdown.com-on rengeteg ilyen hardware volt, amit így meg lehetett venni. Most ilyen mappákat, meg ilyen szársakat árulnak, de olyan szinten, hogy egy $85 a szállítás, ami kurvára nem éri meg. Úgyhogy jó lenne egy ilyen, tényleg ezek ilyen minőségibb irodai cuccok, mint mondjuk egy... Szeretem ezt az IKEA-s izét, mert nem rossz, tehát jobb, mint egy...
Könnyű nagyon, igen.
Műanyag szarság. Hát venni kéne rá egy ilyen kis szilikon talpat, vagy valamit, ami jobb lenne.
Amúgy én szintén az IKEA-ba vettem, csak az egy álló és kerekes polc, vagy fiók gyakorlatilag, és én azt használom itt fizikai inboxnak. Ez is elég könnyű, mert úgy kellett összehajtogatni konkrétan a fém fiókokat, de ez azért van azért súlya, meg van mélysége, én azt szeretem benne.
Hát, ja, nem tudom. Nekem az a szerencsém, hogy annyira sok papír cuccom az nincs, tehát én így amire használom, most például feltöltöttem egy fülhallgatót, beledobom a kábelét, hogy majd tegyem el. Most uh-huh. még van benne egy pár szarság, ilyen papírok, meg mit tudom, itt van valami sticky note, ezt most valami dobta bele, elférek benne, tehát így nem nagy. Jó, azért előfordul, hogy mondjuk hozok egy, az is lenne jó, lehet, hogy azért mondom, hogy jó ötlet lenne kivenni a felső polcot, hogyha már nem használom, hogy lenne hely mondjuk ilyen dobozokat berakni, mert én szoktam, mert hogyha zöljök a médiából, megvettem valami baromságot, és akkor belegyűröm a dobozát, ennek a kicsi a hardware, belegyűröm a dobozát az inboxba, és akkor van olyan jó pihen napokig a jótállás, meg minden. Uh-huh. Bár lehet ez is elég lenne, hogyha csak letépnék egy jegyzetet, beledobnám, hogy vidd le a XYZ dobozát, amit a szoba akármelyik végébe elraksz, nem kell akkor a inbox, de ja, ebből a szempontból így nem... annyira szeretem ezt a fajta inboxot, mint mondjuk, amit David Allen használ. De úgy még mindig jobb, mint ami ezelőtt volt, egy ilyen fehér metróban vásárolt műanyag, akármi, ami ráadásul még ronda is volt. Na, az nem csúszkált, az konkrétan jég volt. Tehát így, az én azt tudom, az egyébként is most problémám az egér, mert néha-néha így megáll, ugye, annyira csillogós asztalom van. De az inbox az még mindig nem tudom, tehát annyira nem vészes, de azért idegesítően csúszkál. Meg egyébként az, hogy ki lehet húzgálni, és ezt a részt, tehát nem is használom azt a funkcióját, mert kihúzom, akkor egyből elcsúszik 68 fele.
Hogy tudod, mit tudnál csinálni? Hogy veszel egy ilyen gumi golyót, vagy ilyen gumilabdaszerűt, azt elvágod félbe, meg mondjuk a tetejéről is egy kis részt levágsz, és akkor, hogy azon azt alá teszed, mint a mosógépeknek lehetett így a lábaihoz venni ilyen nyugi korongot, ami így nem hagyta rászkódni, meg elmozdulni. Most ez csak ilyen DIY lifehack ötlet.
Azon gondolkozok egyébként, hogy majd egy ilyen szilikonlapot kéne alávenni, mert amúgy itt van mellette például a kis tortartóm, ami ugyanolyan dizájnnal rendelkezik, ami tök jó. Tök véletlen volt, hogy megvettem. Ezek ugye csúszkálnak itt az asztalon, tehát ez simán lehetne egy ilyen szilikonlapot alá tenni, amivel így nem, tehát megoldódna a probléma, meg tudom én, úgy kicsit vannak ugye ezek a Windows XP userek, akik mindent az asztalra pakolnak, így szeretik így összerakni egy izébe. Én egyébként ilyen rendes tucokkal vagyok ilyen, hogyha van alatta mondjuk egy ilyen kis lap, akkor tudom, hogy igen, ezek ilyen irodai szerek, amik ott a sarokban vannak. Lehet, hogy ebből a szempontból még ilyen vizuálisan se lenne rossz, de csak így ötletelek. Na, de mindegy, menjünk szerintem tovább, mert ez így...
Ja, egy dolog még csak inbox kapcsán, hogy szerintem itt adáson belül akkor kérjük meg a Slack csoportban az előfizetőinket, hogy posztoljanak már fotót az inboxukról, vagy írják le milyenek, mert lehet, hogy valakinek van valami rohadt jó megoldása, vagy bármelyik ja. hallgatót.
Ja, hogyha küldtök képet, annak örülünk, de nem Things meg Omnifocus inboxokra gondolunk, hanem rendes
fizikai inbox.
Ja. Akkor is jó egyébként, hogy csak így. Amúgy az a vicc, hogy van, aki az asztal szélét használja annak, tehát így az is működhet. Na, menjünk szerintem tovább, akkor még itt a GTD vonalon így szerintem már kéne beszélni az összes témát, most egy ilyen kicsit. Én attól félek, hogy ki fog maradni egy adás, mert ugye jövő hét után utazok, ugye nem tudunk akkor adást felvenni, vagy ha véletlenül nem tudjuk összehozni, akkor egy picit hosszabb a gyihar menjen ki, úgyhogy most szerintem már beszéljük az összeset, ami itt van.
Okay.
Ami még lehet, vagy majd kirakom két részletbe. Ez majd még a jövő eldönti. Na, de így az adás második felére, mert hogy vagy csak így beszélünk róla, akkor ugye a GTD-ről, és konkrétan a papírlapú GTD-ről beszéltem ugye a múltkor, hogy volt ez a One Heels, vagy Vance Heels, nem tudom, hogy hívják a bloggert, majd belinkeljük még egyszer azt a posztot, aki ugye beszélte arról, hogy milyen a és ő milyen papíralapú GTD rendszert kezdett el használni, ami hát nem sok mindenből áll, csak egy jegyzetfüzetből, és ugye a jegyzetfüzetet használod a inboxként, meg a projektlistaként, tehát lényegében össze-vissza írod, ahogy sikerül. És egyetem egy picit ezzel talán probléma lesz, de ugye annyira felbuzultam rajta, hogy nem mondom, ki kell ezt a rendszer próbálni, már így egyszerűnek tűnt, meg így a kontextus listákkal nem is foglalkozik, ami tök érdekes volt. Elkezdtem egyébként használni, nem rossz, csak így egy dologra, amire nem gondoltam, az egy probléma lett, hogy konkrétan ettem a lapokat a Field Notes-ból, ami eleve ugye 48 oldallal érkezik, ami egy zsebjegyzetfüzet esetében nem rossz, de egyébként meg lehet, hogy egy ilyen komplex mozgó GTD rendszer esetében azért nem annyira hasznos. Hát konkrétan így, nem tudom, általában olyan 2-3 hétig használok egy Field Notes jegyzetfüzetet. Ha most ezt tovább használtam volna, akkor szerintem ma már betelt volna. És azt ugye az előző adás óta használom, tehát egy hete. Szóval ilyen szinten így nem is tűnt annyira mondjuk azt, hogy takarékos módszernek, hogyha tényleg ilyen szinten gyűlik a cucc. A másik nem akartam bevezetni, egyébként van itthon mindenféle Moleskine, meg egy szarságok is, tehát így gyarom is használ a jegyzetfüzeteket. Bevezethettem volna egy olyat is, csak az, hogy nem akartam még egy jegyzetfüzetet használni erre. Azon egyébként elgondolkoztam, hogy esetleg lehet, hogy érdemes lenne, ugye most a Field Notes-oknál ugye használsz többet is, na. Tehát a Field Notes-ból, ha van kettő, mondjuk, hogy van nekem egy ilyen kis bőrtokom a Field Notes-okhoz, ami a zsebemben van, akkor abban lehet két jegyzetfüzetet is tenni, aztán gondolkoztam itt rajta, esetleg olyat, hogy mondjuk egy másik Field Notes-ba elkezdem írogatni a projektek listát, meg a Next Actions listát. Ezt nem próbáltam ki, lehet, hogy majd még visszatérek rá, de egyelőre így hagytam az egészet a picsába, és így visszatértem a Trello Reminders kombóra, ugye, amit egyébként is használtam, ami egyébként működik, tehát ez semmi, abszolút semmi probléma, nincs, tök jó lehet a két appot integrálni egymásba, erről beszéltünk, és most hozzá kellett, hogy iOS 10-ben rohadt bugos a Reminders, ami néha tehát néha így kiakasz, de ez a papír, tehát legalábbis az a papíralapú GTD, amit ugye a múltkor ajánlottam, vagy mondtam, az nem jött be. Nem amiatt, hogy lapozgatni kell, ugye ezt meg lehet oldani egy tartalomjegyzékkel, hanem egyszerűen így olyan szinten jönnek az információk, meg ugye olyan szinten jegyzetelek ugye én is, meg amit mondtam is a múltkor, hogy most talában nem úgy jegyzetelek, hogy ha bejön mondjuk egy info, kapok egy e-mailt mondjuk valakitől, akkor nem azt írom le, hogy e-mail, hanem leírom, hogy e-mail tőle, nagyjából arról szólt, hogy blablabla, bla, bla, tehát hogy egy kicsit több infót írjak róla, ez még nehezebbé teszi, ugye, mert még több információ, még több lap, meg ugye projektek is, ahogy gyűlnek, tehát így ez a lap gond, ez így nem, tehát láttam előre, hogy tényleg itt, vagy az lesz, hogy hetente át fogom írogatni a GTD rendszert, még lehet, hogy jobban melegondolva, hogy a weekly review alkalmával nem lehet volna rossz, hogy tudod, na ez a jegyzetfüzet betelt, akkor kezdjünk egy újra, csak az a baj, hogy $10 egy hármas csomagú Field Notes, ami azért úgy több alkalom után hogy simán egy 3-4 Omnifocus árát megeszem egy évben vele.
Szerintem ezt meg lehetne úgy hackelned, feltéve, ha van nem is az, hogy feleslegesen nyomtatott, de mondjuk nyomtatásból fel nem használt papír. Nekem például rengeteg olyan van, ugye céges grafikonokat, táblázatokat nyomtatunk, tudom én, havi forgalmakat, és ugye az következő hónapban már aktualitását vesztette. Például ezeknek az oldalaknak én ezeket a papírokat összegyűjtöm, tehát eddig ment a szelektívbe, aztán rájöttem, hogy ezeknek van egy tök szűz túloldala, amit pont ilyen firkálásra, jegyzetelésre tudok használni. Ami mondjuk nem ugyanaz, mint mikor egy teljesen szűz papírt használsz, vagy egy szép formátumú jegyzetfüzetet, de nekem arra, amiről beszéltem is, hogy tényleg így átírok egy ilyen heti, vagy napi to-do listaszerűséget egy A4-es lapra, így a sarkait más-más, meg a közepét más-más prioritású dolgokra használva, ez nekem rohadtul bevált, meg most már annyira sikerült rászoknom, hogy ha, mit tudom én, mentem tréningre most csütörtök pénteken, és pakoláshoz. Ugye nálad ez megvan az Omnifocusban, meg Apple Watchra, de én arra szoktam rá, hogy akkor gyorsan, na, előkapok vagy egy fél papírt, vagy egy egészet, gyorsan egy ilyen mini mind sweep, hogy akkor mi kell nekem most konkrétan ehhez az utazáshoz, egy kétnapos utazásra mi az, amit vinnem kell, és akkor így van úgy, hogy majd reggel összepakolok, és akkor este viszont még ezt a listát gyorsan összeírom, és akkor másnap meg húzogatom ki róla. Tehát nyilván ez most nem az teljesen, mint amiről te beszélsz, de értem a problémát, lehet, hogy meg lehet ilyen felesleges papírokból, vagy kidobásra ítélt papírokból ezt oldani. Hát nem most tudom, mennyire lenne zavaró, hogy esetleg a túloldalán van valami, vagy hogy nem annyira rendszerezett.
Abszolút nem zavarna igazából. Most egy három dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy tehát nincs ilyen papírunk itthon.
Ja, mert nem nyomtatsz, igen. Nekem nem, ez egy
nem nagyon. Nem, van itt egyébként nyomtató papír, tehát pont ugye arra simán tudok írni, tehát azzal nincs, mert nem drága a papír, tehát így most egy A4-es lapot bemész akármelyik boltba, 500 darabot veszel pár száz forintért, és ebből jött egy ötlet, hogy igazából azt is meg tudnám csinálni, hogy mivel a Field Notes Planner, ugye a nagy 56-7-es planner, ugye az mindig nálam van, akárhova utazok, meg lehetne esetleg azt csinálni, hogy mondjuk a végére egy A4-es lapot összehajtok, és akkor arra írom igazából a Next Actions listát, mert ezek tényleg olyan dolgok, tehát ezeket el kell dobni, mert ezek folyamatosan változnak, a projektlistád bővül, kihúzol dolgokat, tehát ez...
Akkor azt napiba tudnád használni? Vagy hát,
ameddig tartja, vagy akár többet is tudsz egy A4-es lapot mindenhol lehet ugye szerválni, azt a végére, tehát bele lehetne rakni maga a jegyzetfüzetnek a hátuljába esetleg, és akkor legalább még egy helyen is lenne minden, mert akkor azt mondom, hogy akkor nem a telefonom, meg a Reminders, meg a tököm tudja hanyadik alkalmazásban van minden, hanem azt mondom, hogy van a Field Notes Planner, amit kinyitok, és akkor benne van minden Next Actions, meg maga a tervező részét is, hogy akkor reggel nem úgy indulok, hogy megnyitom a Reminders, hanem kiszedem a hátuljából azt az egy darab A4-es összehajtott papírt, aztán úgy kezdem írni a napi szarságokat, ami egyébként működhet is, csak igazából picit attól félek most így nekem a Reminder, Trello kombó az így működik, tehát nekem ezzel egy alapvetően semmi bajom nincsen. A Trello-t nagyon szeretem, mert tényleg így tök jó össze lehet benne gyűjteni mindenféle szarságokat, és kicsit attól parázok, hogy nem-e adna több munkát az, hogy mondjuk vezetem a Trello-ban a ugye, agyviharon belül ugye vannak mindenféle kártyák, ugye, amikkel foglalkozunk. Nekem ezek projekteket jelentenek, tehát most ez igazából nem más egy Trello kártya, legtöbb esetben egy projekt, és én próbálom is úgy használni a Trello-t, aminek te is tanulja vagy, és ezeket most különvezetni még egy A4-es lapon, nem tudom, mennyire lenne mondjuk adminisztrációban több. A másik, hogy a Reminders része, ugye, ami a Next Actions listát tartalmazza, amikor tényleg papíron írom a to-do listáimat, mint ahogy a múltkor is próbálgattam, hogy ez előfordult, hogy ezt azért jó lenne bejönni a Reminders-be, mert ott ugye van azért emlékeztető, hogy ha megérkezek, és akkor stb. Ott szól, hogy ezt meg ezt a to-do-t meg kéne csinálni. Nem gyakran van rá szükségem, de úgy jó lenne, és így ez a megint az, hogy most úristen van egy csomó listám, ugye, ahova tudok írni dolgokat, akkor ez mennyire probléma, tehát mennyire probléma ebből a szempontból, hogy ez a rendszer, amit most használok, ez a lehető legegyszerűbb, mert ugye a Reminders, Next Actions, a Trello projektek, a Field Notes Planner napi to-do lista, meg ugye jó, van egy naptár, meg egyéb szarságok, ugye, amiket az másra való, üdvözlők Rubit, és
behaladtad?
És így minden eszköznek megvan a saját feladata. Viszont, hogy most elkezdek ugye vezetni egy papíralapú listát, ami ott van a Next Action-ök, akkor meg lehetett csinálni, hogy akkor most ezt át tudom tenni ide a Reminders-be, ami majd emlékeztet, hogyha odaérek, és akkor a telefonon meg tudom nézni, és akkor blablabla. Tehát így kicsit összekutyolódnak az eszközök, amit egyébként meg utálok. Abból a szempontból viszont nem lenne rossz a papíralapú GTD, hogy tudom, hogy ha megfogom a Field Notes Planner-ömet, akkor benne van minden. Tehát ez mondjuk olyan szexi. És most persze, ott a telefonom, ami szintén ugye tudja ezt a funkciót, de nekem valahogy jobban bejön egy ilyen céleszköz ebből a szempontból, és a Field Notes Planner az pont egy ilyen lenne, hogy akkor egy nagy, kemény, fedeles, nem azt mondom, hogy úgy néz ki, mint egy Moleskine, mert inkább olyan, mint valami gyárból összekukázott dizájnjuk, az nem éppen ez a olasz bőr baromság, sokkal egyszerűbbek, egyébként készül a poszta, tudtról, tehát majd erről még írni fogok majd a decoding IO-ra is, de mégis úgy céleszköz, tehát így nekem ez tetszik. Meg az az igazság, hogy papíron menedzselni a tudókat nekem nagyon, tehát valahogy bejön, tehát ez a leírott kézzel, és így nem tudom, valahogy nekem ez egy ilyen pluszt ad, vagy jobban megjegyzem, nem tudom mi a francia van, ez de sokkal jobban működik. Tehát így érzem is, hogy amióta egy papír alapon vezetem a to-do listákat, mert igazából nekem hiába van Reminders, meg hiába van Trello, tehát nem a Reminders van nekem nyitva napközben, hanem itt a Field Notes Planner-be le van írva most is, mit tudom én, 5 dolog mára, azokat pipálgatom ki napközben, nem a Reminders-be. A Reminders megnyitom naponta egyszer, mikor inboxot bogarászok, meg hetente a weekly review-k, ugye, ja, azt már mit csináltam, kipipálom, stb., de nem abból dolgozok, és ez egyébként így jó, csak nem tudom, hogy így maga az a papírlapú dolog mennyire működik, ki kéne próbálni igazából, hogy fel is írom ide magamnak az A4-es papírra Planner hátuljába. Úgyhogy ja, meglátjuk majd. Na.
Ja. Na.
Megint kihagyjuk Van Halent, vagy ilyen érdekességképpen el fogod majd mondani?
Akkor ne passzív jövedelmezzünk, jó?
De passzív jövedelmezhetünk, csak akkor hosszabb adás lesz.
Nem, várj. Ja. Na. Találtam még nagyon régen, ez már nagyon régóta itt csücsül nekünk ez a téma. Van egy olyan oldal, hogy financialsamurai.com, és ott volt egy cikk, hogy hogyan építsünk ki passzív jövedelmet a pénzügyi függetlenség érdekében. És azt hiszem pont ezek voltak majdnem a kereső szavaim, ami alapján eljutottam erre az oldalra, mert hogy így bennem is ezért megfogalmazódott a gondolat, hogy oké, hogy van egy főállásom, de jobb lenne azért esetleg több lábon állni, és nem feltétlenül aktív részvétellel, és így jutottam el végül is a passzív jövedelmi forrásokhoz, és ez a cikk igazából eléggé amerika specifikus, mondjuk itt a befektetés részét, ha nézzük a cikknek, vagy a befektetési tanácsait, vagy javaslatait, amit mond, de ugyanakkor vannak benne olyan részek, amit szerintem itthon is meg lehet fontolni. Például eleve az, hogy van egy olyan tanácsa, hogy kicsit szállj magadba, és nézd meg azt, hogy mibe vagy jó. Mert hogy mindenki jó valamiben, és lehet, hogy abból tudsz pénzt csinálni. Például blogolsz, akkor lehet, hogy tudsz a blogodból pénzt csinálni. Kicsit egyébként ilyen Magyarországon ilyen rózsaszínködnek gondolom, bár ahol Nóra tud pénzt csinálni okosságokból, akkor szerintem bárki. Tehát inkább a mögöttes gondolatmenet szerintem, ami megfontolandó, hogy tényleg így igen, ülj le, gondold át.
Nóráról az jut eszembe, van a Facebookon az Ora Vesz Nóra akkor elhova, ahol ugye azt mondták, hogy az előtted álló út előtted van, de hogyha megfordulsz, akkor az előtted álló út már mögötted van, és akkor ez milyen bölcs.
Azta de
kemény. Ez egyébként egy ilyen tehát egy ilyen poén Facebook oldal, amiben inkább...
Igen. Na és például az én esetemben lehet, hogy tehát arra gondoltam, elindulok komolyabban, erről múltkor is érintőlegesen beszéltünk így a zenei vonalon, és tőled kérdeztem is például, hogy hol lehet reklámzenéket eladni. Ugye akkor javasoltad nekem az Audio Jungle-t, ami nem biztos, hogy tehát ebből fog az ember meggazdagodni, de ha van egy hobbija, amiben mondjuk jó is, akkor lehet, hogy lehet belőle mondjuk plusz bevételt csinálni.
Figyelj, nekem most jött ebbe a hónapba be $56 az Audio Jungle-ről, egy darab zeném van kint egyébként, az ilyen több tízezer forintot hozott már.
Aha.
Meglepetés pénz, de ja, örülök neki, hogy lesz.
Aztán, de ez tök jó. Majd küldd el nekem a linkjét, mert kíváncsivá tettél. Aztán egy másik tanács, ugyanebből a cikkből, hogy magától értetődik, mondanánk, hogy kell egy terv hozzá, hogy egyáltalán mit akarsz elérni, miért akarsz passzív jövedelmet kialakítani. Mert ugye passzív jövedelemnél azért rengeteg cél lehet. Lehet, hogy az a célod, hogy annyi bevételed legyen, hogy mondjuk a nyugdíjkorhatár előtt el tudj menni nyugdíjba. Ez mondjuk egy eléggé, hogy mondjam, ambiciózus terv, főleg a mai állapotokat nézve, vagy aztán például az, hogy egy számodra tök idegen területen indíts el egy vállalkozást. Nekem ilyen is volt, mert van pár olyan terület, némileg a Patika blogot is ilyen irányba próbálom elmozgatni, hogy egyfajta ilyen gyógyszertárakra specializált tanácsadást jelleggel működtetni, vagy egy olyan vállalkozást elindítani. Csak mondjuk az már egy megint más kérdés, hogy itt a magyar viszonyokat nézve azért itt sokszor engem így végig gondolom a folyamatot, és akkor így bevillan egy ilyen stopplámpa. Ez is megérne egyébként egy külön témát, hogy ezen hogyan lehet átlendülni. És érdemes végigolvasni tényleg ezt a cikket, mert pár olyan gyakorlati támpontot ad, amiben ha így elgondolkozol rajta, akkor már eleve egy ilyen stratégiát össze tudsz magadnak írni. Aztán az nem biztos, hogy működik, de legalább csináltál valamit annak érdekében, hogy passzív jövedelmet alakíts ki. Nyilván van olyan passzív jövedelem is, hogy mit tudom én, befektetsz egy házba, és akkor ezt kiadod, és az bevételt hoz. Hát erre sokan ráfáztak ugye itt a devizahitelek kapcsán is, meg a gazdasági világválság kirobbanásakor. Tehát ezzel azért így óvatosabban bánnék. Aztán mi volt? Ja, ami szerintem még érdekes volt ebben a cikkben, hogy így tehát kell egy az első és legfontosabb legyen egy megtakarításod, ami valamennyi pénzt termel. Tehát abból egy pénz maga, amihez így mindig hozzá lehet nyúlni. Úgyhogy ez azért mondjuk összecseng a vájnebes dolgainkkal, amit eddig az agyvihar epizódok során beszélgettünk.
Nekem erről egyébként így azt szokott eszembe, most nem tudom, hogy így a vállalkozás szintén azt hogy lehet megcsinálni, de nem feltétlenül itt vállalkozásba belefogni az elején, hanem így átnézni azt, hogy mondjuk milyen hobbiaid vannak, amiket esetleg mondjuk pénzé lehet tenni. Kezdeném ott, hogy Magyarországon van egy réteg, aki annyira szegény, hogy nekik a másodállás az még ilyen alapcucc, tehát ez a passzív income, ez kicsit ilyen furcsának tűnhet, de lehet, hogy nekik is esetleg érdemes lenne. Most nem tudom, hogy a hallgatók között van olyan, de aki így minimál bérből él, és mondjuk még másodállása is van, és még így az is sok, és még az se elég, meg az is izé, azoknak lehet, hogy abból a szempontból esetleg érdemes ezen elgondolkozni, hogy legtöbb esetben, amit én így látok így a környezetemben, aki ilyen, hogy tényleg főállása van, és még másodállásba is jár, és még hétvégén is dolgozik, az a legstresszesebb ember, és egyszerűen nem jut magára ideje, és valamilyen szinten egy idő után átjutnak abba a alap tudatállapotba, hogy így igen, én folyamatosan dolgozok, és így az, hogy én magamra fordítok időt, az már nem működhet, felesleges, és ez szerintem egy elég rossz stratégia, és nekik talán érdemes ebből a szempontból megnézni, hogy ezek a passzív bevételi források mennyire tudnak működni. Nem mondom, hogy egyébként ez egy egyszerű dolog, sőt, ez szerintem egész nehéz dolog megcsinálni, de ha kapunk vissza belőle egy kis nettó időt, akkor az a baj, hogy itthon tényleg nagyon sokan a pénzt nézik, csak egyedül, pedig a pénz az egy része, de ugye az időt nem kapod vissza, és hogyha minden időt azzal töltöd, hogy pénzt teremts, akkor nem feltétlenül mondom, hogy te jól csinálsz bizonyos dolgot.
Ez kontraproduktív egy idő után.
Főleg, hogyha tényleg az időd szinte 100%-a azzal megy el, hogy dolgozol. Szóval ebből a szempontból mindenképpen érdemes most egy passzív bevételt keresni, és egyébként nem kell nagyon messzire menni. Tehát az igazság, hogy az internet most így jó, ez nagyon ilyen bullshit-en hangzik, de az internet ugye kinyitott bizonyos kapukat, amiket kurva kevesen használnak ki. És amikor én is ilyen tippet adok például valakinek, most olyan jutott eszembe, hogy van az etsy.com, ez etsy.com, ugye, ami kézműves termékeket árul, és elég nagy oldal is, tehát így bőrdíszművesek, meg szabók, meg tényleg mindenféle kézműves dolga foglalkozó emberek árulnak rajta termékeket. És ez egy nemzetközi oldal, tehát legközelebb Romániában láttam webshopot, akik ezt használják, és ott van fent, és lehet regisztrálni, és kurva egyszerű elindulni rajta, és csak képeket kell kiraknod a termékekről, és ők megoldják a teljes backendet. Annyi a lényeg, ugye, hogy a reklámot meg egyéb dolgokat ugye neked kell kezelned, tehát hogyha eladod a dolgokat, ugye akkor az Etsy valamilyen szinten olyan, mint egy App Store a kézműves termékekre. És voltak emberek, most így nem mondok neveket, vannak emberek így a családban is, akik így jók ebben, de nem, valahogy egyszerűen nem jutott el így a tudatik, hogy ez egy egész egyszerű bevételi módszer is. Csak azért mondom itt most ezt, hogy aki esetleg ilyen dologban mozog, az mindenképpen nézze meg például az Etsyt, mert szerintem az pont egy ilyen passzív bevétel lehet, hogyha tényleg tehát olyanokkal foglalkozol, hogy mit tudom én, bőrdíszműveket, vagy bőrdíszműves vagy, és akkor, de csak hobbiból, tehát csak azzal foglalkozol hobbiból, akkor nem feltétlenül lehet egy rossz dolog olyan szinten, nem teljesen passzív bevételi forrás, mert ugye ez tényleg, hogyha jönnek a megrendelések, hogy akkor azokat teljesíteni kell. Főleg az Etsy, mert ugye az valamilyen szinten egy ilyen felelősséget is, tehát egy felelősséget is felveszel vele, ugye, mivel hogyha rendeltek, és te nem teljesíted a rendelést, akkor rossz értékel is kapsz, magyarul kibasznak az oldalról, meg ugye romlik ugye a hírneved, úgymond. De hogyha tényleg ezeket teljesíted, meg valamilyen szinten egy ilyen kis side business tudsz kialakítani egy hobbiból, akkor az is nem teljesen passzív bevétel, de mondjuk az, hogy félig meddig passzív bevétel. Tehát passzív bevétel az nem feltétlenül csak azt a bevételt jelenti, ami úgy jön, hogy egyszer megcsináltál valamit, aztán az folyamatosan pénzt hoz a konyhára időközönként, hanem az is passzív bevétel szerintem, amit picivel több időbefektetéssel egy már meglévő tevékenységből kapsz. Gondolok itt mondjuk arra, hogy ugye van egy hobbid, és akkor az Etsyn eladod azokat a termékeket, amiket mondjuk úgymond a hobbi eltöltése alatt folyt időben csináltál. Tehát ez a, amit szerintem kicsit érdemes még így megtalálni, hogy itt a passzív jövedelem nem csak arról szól, hogy ingyen pénz, hanem az idő, ami neked rendelkezésedre áll, az mennyire megy el abba a az irányba, hogy csak pénzkeresés célból történik. Mondjuk az, hogy a nyíl másik oldalán pedig az, hogy valamilyen olyan dologgal töltöd az idődet, amit szeret csinálni. Tehát így a mérleg két végét szerintem érdemes megtalálni, és ott a passzív jövedelem az ugye az valahol ott van a két véglet között, és hogy ez ki mennyire tudja megtalálni, az ugye attól is függ, hogy mit csinál, de érdemes ezeket így ilyen szinten is elgondolkozni.
Hát meg ha kicsit körbenézünk a játházunk táján, tehát tulajdonképpen az agyvihar is nekünk egy passzív jövedelem, ha úgy vesszük.
Persze, hát nekem is van több passzív jövedelem bevételi forrásom, és tehát ugye, mint mondtam is, hogy az Audio Jungle így hébe-hóba beesik ilyen jó, nem egy nagy összeg, ilyen 50-60 dollár, tehát ez nem minden hónapban, hanem tényleg ilyen, most legutóbb márciusban kaptam, mondom, azt hiszem 80 dollárt, most meg jönni fog 56 dollár, tehát ilyen kis, mondjuk azt, hogy apró kis kiegészítő akármi, elmegyünk egy estét mondjuk.
Just for fun kategóriába.
Just for fun kategóriába nagyszerű.
Belélő. És de amúgy majdnem jól megfogalmaztad a passzív jövedelmet, ahogy én is tekintek rá ez alapján, a cikk alapján is, meg így a saját tapasztalatok alapján is, hogy ne ez legyen a fő bevételi forrás, de ha már valamiben jó vagy, és ha már valamit esetleg pénzért lehet tenni, akkor igazából plusz erőbefektetés, vagy minimális erőbefektetés mellett lehessen pénzét tenni. Tehát, hogy nem feltétlenül, amit te is mondtál, ne az a pénz hajhászása legyen egy fő szempont bárkinek is, mert abból szerintem csak egy kiégés vagy túlhajszoltság jön ki. Nyilván van, akinél ez létkérdés, de azt meg akkor nem passzív jövedelemnek hívnám, hanem másodállásnak, tehát
Hát igen, a passzív jövedelem nem egyenlő másodállás, csak mondjuk az a baj, szerintem a passzív jövedelemnek, vagy passzív jövedelemre most legyen az bármilyen szinten passzív, teljesen passzív, vagy valamilyen szinten közreműködéssel passzív típusú jövedelem, szerintem pont azoknak az embereknek van erre legnagyobb szüksége, akiknek másodállása van.
Igen.
Az a baj, hogy én, amit látok így a környezetemben, azoknak, akiknek másodállása van, nem akkora pénzt kapnak abból,
igen.
Amekkora energia befektetéssel jár, és ott igazából saját, hát most nem menjünk messze, a saját rokonságomon belül vannak ilyen emberek, akik ezt csinálják, és így nem tudom, nagyon sokszor azt látom, hogy így teljesen tehát munkába hajzol, hogy most megyek izni, mert ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, és akkor még hétvégén is, és akkor igazából nem áll meg soha, nem foglalkozik magával soha, és akkor a vége csak az, hogy így kiégsz, vagy eljutsz egy olyan szintre, hogy amikor olyan idő, vagy nem is idő, tehát egy olyan tevékenység van, ami rólad szól, akkor az én azt láttam, hogy nagyon sokan így bünkén kezelik, tehát úristen, magammal foglalkozok, az időhúzás, tehát így nem, tehát ez egy nagyon beteg felfogás így.
A skandináv országok ebből a szempontból nagyon jól tudnak működni, hogy pont ehhez adnak egy olyan támogató hátteret, hogyha te azt mondod, hogy a jelenlegi életszínvonalad mondjuk nem elég, akkor simán tovább tudod magad úgy képezni, hogy egy szintet gorj, és mondjuk akkor tehát mivel van egy viszonylagos jobb lét, ezért nem feltétlenül, nem azt mondod, hogy bevállalsz egy másodállást, hogy jobb legyen neked, hanem az idő alatt mondjuk tanulsz valami új dolgot, és utána lesz jobb neked. Tehát más a megközelítés, de hát ettől még eléggé messze vagyunk, mondjuk így.
Sőt, mi ettől olyan szinten messze. Az a baj, hogy
másik irányba mozgunk pont, hogy
igen, pont az a baj, hogy mi nem is ebbe az irányba haladunk most, hanem bármik, ez nem csak nálunk van itt, tehát ez mondjuk szerintem az USA-ban is egy probléma, hogy minél többet dolgozol, annál úgymond jobban tisztelnek, és addig nincs is ezzel baj, amíg át nem esik egy olyan pillanaton ez a dolog, amikor már káros. Tehát engem az zavar a legjobban, hogy Magyarországon is ez a, most más országokról nem tudok nyilatkozni, de Magyarországon is ez a cégeknél minél jobban hajtsuk ki az embert, és az utolsó munkaórát is facsarjuk ki belőle felfogás, ez szerintem egy rohadt gusztustalan dolog a cég szempontjából is. Nagyon bamba dolog az alkalmazott szempontjából is, hogyha ilyen feltételekkel elfogad állást, és igen, tudom, van olyan, hogy most itt jaj, nincsen lehetőség, meg blablabla, bla, bla, de akkor is az ő hibájuk is ez. És ez az a baj, hogy ha normálissá válik, akkor innen kurvára nincsen egyszerű visszaút, mert amikor valaki olyat mond, mint én is, hogy igen, bazd meg, foglalkoznod kell magaddal, és akkor így hülyének néznek, hát a kaja, meg hát a üzei, meg hogy ezt kell ellátni, meg azt kell ellátni, meg így, meg úgy. Rendben, de ez sajna nem úgy megy, hogy így több dolgot válasz be, meg több állást válasz, meg több pénzt keresel, hanem alapvetően változtatod meg az életedet, és ugye sokan ebben nem mennek bele, mert hát jaj, az izé, az már túl sok. És Na, tehát így most nem akarok tényleg hibáztatni embereket, mert rengeteg, ugye, tehát így nem lehet ezt, nem lehet általánosítani ugye senkinek a pénzügyi helyzetét, de azt szerintem lehet általánosítani, hogy nagyon sokan többet panaszkodnak, mint amennyit tesznek a dologért, és ugye megelégszenek úgymond a minimummal, legyen az egy olyan állás, ugye, ami mondjuk azt, hogy másodállás, de muszáj csinálni, mert ugye pénz kell belőle, meg csak a pénzkeresés ugye a lényeg, és így abszolút nem próbálják meg ezt így kicsit olyan szinten megváltoztatni, hogy okosabban kezelni ezeket a dolgokat. Most ugye ez egy elég nagy tágfogalom, ugye itt most bele lehetne menni a pénzmenedzsment, meg egyéb dolgokba is. Az igazság, hogy pont azoknak van ugye a legnagyobb szüksége erre, akik azt mondják, hogy én nem, én nagyon jól kezelem a pénzemet, meg nincs miből, tehát pont ez még az igen. A kifogás szokott tetszeni, hogy nincs miből, tehát így akkor valószínűleg neked kellene arra odafigyelni, tehát így ezt a családban is egyébként láttam, nem egy emberen. Na, mindegy, szóval
szerintem a nagy gond az az, hogy nincs egy minta, nincs egy szemlélet, amiből meríteni lehet, hogy na igen, álljunk meg egy szóra, lehet, hogy hülyén csináltam eddig, és hogyha úgy csinálnám, akkor előrébb tudok jutni, hanem így tényleg kényszerpályán mozognak sokan, és elhiszem, hogy nehéz ebbe meglátni a kiutat, vagy a lehetőséget, mert mondom, én magam is nehezen veszem rá magamat, hű, de szépen megfogalmaztam, hogy elinduljak valami új irányba, mert végig gondolom a folyamatot, és akkor ez a nyuszika, amikor, vagy a róka elmegy a nyuszika elmegy a rókához elkérni a fűnyírót, és akkor útközben annyira felhergeri magát, hogy bekopog az ajtón, és akkor tudod, mit róka, bazd meg a fűnyíródat, ezt szerintem is, mindenki ismeri ezt a viccet. Én így vagyok a vállalkozással. Tehát, hogy hagyjuk a francba. Szóval. És ezt én biztos az én hibám is, de jó részt azért a környezetnek, amiben benne vagyunk napi szinten, annak tudom be.
Hát,
ha valakinek erre van jó ötlete, hogyan lehet ebből kitörni, azt szintén a Slack csoportba vagy e-mailbe szívesen várom.
Nem tudom, hogy van-e egyébként erre egy ötlet.
Tuti recept biztos nincs rá, csak szemléletmód esetleg vagy.
Hát szemléletmódváltás az biztos van rá, de mondom, szerintem amit így ebből most így a passzív öldelemből kicsit elkanyarodtunk, de amit így én így elvinnék ebből az azt tényleg, hogy a passzív öldelem kezelése az nem feltétlenül arról szól, hogy olyan pénzbevételi forrás, amiben abszolút semmit nem csinálsz. Tehát olyan nincs, hogy ülsz és akkor jön a lóvé egyértelműen, hanem megkeresni
azt, hogy... Van csak sok lóvé kell hozzá.
Ja. Igen.
Bár nem, mert azt is menedzselni kell, tehát azért... Igen, fogadjuk el, nincs ilyen, hogy ősz és jön a lóvé.
De abból a szempontból tényleg megnézni azt, hogy mennyi időd megy el azzal, hogy pénzt keresel, és mennyire nem marad magadra időd, a másik véglet pedig az, hogy ősz és ugye jön a pénz, e között megtalálni azt a dolgot, ami úgymond mondjuk az, hogy passzív jövedelem, és akkor az időt is úgymond figyelembe venni, nem csak a pénzt, mert na, kiégés a vége.
Ja, na.
Van Hélen, szerintem pedig most kihagy.
Aj, pedig olyan jó téma. De hagyjuk ki, majd legközelebb.
Majd 48-ban, vissza is rakom ide a Someday Maybe-be. Na, akkor hát így 1 óra 30 környékén, mondjuk nem tudom, hogy mennyi lesz a pontos vége az epizódnak, de nagyjából másfél óra végén, akkor így...
Hát nettó 1 óra 25 perc.
Ja, így zárjuk azt az agyvihart, aztán jövünk legközelebb. Na, sziasztok!
Sziasztok!